Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bomb.
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolati és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt. Jó volt.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezúttal Muraközi Balázzsal, a Digisport állandó szakértőjével mondhatjuk most már így. Hogy érzed magad, hogyan érezted magad az első teljes szezonban?
Egyébként remek tapasztalás volt így, azért leterhelő is volt nyilván a más tevékenységeim mellett, de mindenképpen nagyon élveztem, hogy így követhettem végig szezon.
Na de hát talán nem árulunk el vele nagy titkot, hogy itt Premier League összegző adásra készültünk, nem készülünk. Most jön a meglepetés, Vígönről fogunk beszélni az előttünk álló mintegy egy órában. És azért is gondoltuk azt, hogy a spanyolt meg az angolt azt egy héttel elcsúsztatjuk, mert itt azért volt két ebben a bajnokságban érdekel csapatnak egy viszonylag fontos mérkőzése. A Bajnokok Ligája döntő, amire ki fogunk térni, és ebből a szempontból is szerintem ez izgi lesz, hogy veled majd egy kicsit angol oldalról, Koppányi Gerivel pedig spanyol oldalról megnézzük azt, hogy mit is hozott itt a mérkőzés a Liverpool, illetve a Real Madrid számára, de az első és legfontosabb kérdés, hogy kit pofoznál föl ezután a szezon után.
Igen, itt egy kicsit bőségzavara volt egyébként inkább, de...
Sokan jelentkeztek azért a pofonért?
Igen, és egyébként akire végül esett a választás, mert meg az a probléma, hogy nem is tudom pontosan, hogy kit kéne felpofozni Uniteden belül mondjuk, emiatt a káosz miatt, amit itt láthattunk a szezon második fejben, hogy most betetőzött ugye ezzel, hogy kiderült, hogy arra végre nem is fog maradni a Ralf Rangnick, amire elméletileg jobb lehetőség volt, hogy működhetne, de ott így eloszthatják mondjuk ezt a pofont.
Ronaldónak is jutna?
Szerintem neki nem.
Ő az áldozata, vagy a generálója ennek a helyzetnek?
Hát szerintem egyértelműen egy tünete a Unitednek a szűk látókörűségéhez, és közben az ő egyéni teljesítmény meg nem feltétlenül lehet panaszolni, mert nyilván az túlzás is, hogy akkor most nélküle kiesési gondokkal küzdöttek volna, mert közben, ha meg megnézzük, most pontosan nem tudom a számokat, hogy nyilván Ronaldo egyének jó teljesítmény nyújtott, de hogy azért bőven kevesebb gólt szereztek például, mint és nyilván így fajlagosan a hatása a csapatra, az megint egy más kérdés, de szerintem őt nem érhető feltétlenül itt kritika.
Csinálja, amit csinálnia kell. Tehát, hogy még csak nem is áldozat, hanem ő csak úgy ott el van.
Igen, csak én azt gondolom, de majd erről beszélünk úgyis bővebben, hogy csinálja, amit csinálnia kell, de szerintem ennél kicsit többet vártak tőle, mind hatásban, mind karakterben, mind jellemben, hogy többet segít a klubon. Nekem tök egyértelmű volt, hogy kinek jár a pofon, Mosirinek, az Everton vezetőjének, mert azt a káoszt, amit ő generált most már azért, nem csak ebben a szezonban, hanem itt visszatekintve most már több évre, azt majdnem menthetetlenné tette ezt az egyébként borzasztóan sokat költő és egy nagyon komoly lehetőségekkel és potenciállal rendelkező klubnál, azt azért akkor elfogadjátok.
Abszolút, és akkor nyilván inkább ő érdemelné meg, mert azért a Lampard végül megoldotta azt, hogy ne essenek ki, amiben ő kormányozta be részint a csapatát.
Ki az az edző, aki munkájával a legtöbbet emelte a rendelkezésre a kereten? Én itt bevallom, nagyon sokat gondolkoztam, és hogyha kezdhetem én, akkor én Vieirát mondom, mert Contét mondtam volna azért, amit láthattunk Nuno Espirito Santo, aztán utána később az ő irányítás alatt, tehát azon a kereten, amivel Nuno azt a focit játszotta, amit, hogy aztán Conte mit mutatott, ott van szerintem a legnagyobb kontraszt, meg a legnagyobb eltérés, de mégis azt mondom, hogy Vieira meg olyan Palace keretből hozott ki nagyon sokat, amiről azért nem tudtuk, hogy ez működni fog-e. Nem tudtuk, hogy Gallaghernek ennyire jó szezonja lesz, nem tudtuk azt, hogy Gehi beválik-e, hogy azt azért sejtettük, hogy Anderson jó lesz, de azért ez nem volt így megírva előre, hogy ez mindenképpen tökéletes.
Igen, szerintem én is egyébként nyilván mind a kettő felmerült nálam is, és mondjuk ha azt nézzük tényleg, hogy mondjuk a pályám nyújtott teljesítménybe kijavította legtöbbet, ez egyértelműen a Conte, és hogy ilyen rövid idő alatt, ami ugye részben azért neki ez védjegye is, hogy képes gyorsan átütni az elképzeléseit, de hogy igazából tényleg egyértelmű harmadik erőnek mutatkozott, meg szinte játékerő, meg a megalapozó mutatók alapján, főleg a Chelsea Light menetével, a mondjuk télután a Tottenham Hotspur, míg a Vieira meg nyilván benne az az igazán meglepő, vagy hogy egy egész ilyen kulturális változást is tudott részben a Crystal Palace-on, és nyilván meg egy kieséssel, évek óta lefelé menő kiesés ellen küzdő csapatból egy teljesen stabil közép, sőt, inkább annak is a tetejét tudta hozni végül is. Megalapozom, mutatok rá, pénként én a Contét választottam végül.
Hát a Vérával most meggyőztetek, úgyhogy én a keret erőssége miatt nem feltétlenül a Tottenhamet mondanám, hanem inkább a Crystal Palace, de első körben én Moyst írtam föl, mert nálam az se egy erős keret, és úgy, hogy az Európa Ligában, bocsánat, igen, tehát hogy az Európa Ligában úgy, hogy elmentek az elődöntőig, eközben tartották úgy, ahogy a lépést, és az utolsó körben is volt még esély arra, hogy jövőre is Európa Ligába menjenek. Nálam ez ilyen kerettel
nálam egy ember merült még föl, az Thomas Frank, mert nyilván azért, ha megnézzük a kereterősséget, akkor ez a Brentford ez nem biztos, hogy sokaknál lett volna biztos bennmaradó, már pedig biztos bennmaradó lett, úgy, hogy szezon közben sikerült úgy változtatni, jó, nyilván Eriksen igazolása azért ebben egész sokat segített, de sikerült úgy változtatni, hogy aztán a vége az egyetlen nem a tízgi.
Meg hát egyébként, hogyha megnézzük azt is, hogy még csak Eriksentől is elvonatkoztatva, hogy azért, amikor megvolt az ő stabil kezdőcsapata, és abban nem voltak ilyen, hogy Rico Henry sokat volt sérült, a David Raya-ként, akinek hihetetlen nagy hatása van erre a csapatra, tehát hogyha még az Eriksentől elvonatkozunk, én szerintem, hogy visszatértek, ugye Tony is egyébként se lettek volna bajban, szóval abszolút ez is áll, és hogy nyilván mekkorát ők tudtak fordítani a championship-es játékukat.
Na Doma, mondd először te az MVP-t.
Ez jó lesz, vitázhattok rajta, nálam Son. Oh. És ebben benne van a személyes elfogultságom is, mert ez az ember egy csodálatos teremtmény, tehát hogy az egész jelenség.
Kicsit erősnek érzem ezeket a szavakat, de...
Szóni jelenség, hogy olyan szerénység jön az emberből, amit ezen a szinten, nem tudom, én bármilyen ilyen háttérvideót látok, hogy lehet, hogy ez nevelés kérdése, meg a kultúrkör, amiből jön, abból is fakad, de az, hogy úgy megy haza, hogy konkrétan majdnem megeszik őt Dél-Koreában, és ő meg csak hajlong, és mosolyog, és mondja, hogy köszöni szépen, és hogy ez egy csapatsport, az nálam alapból is a top kedvencek közé emeli, de most, hogy tényleg olyan szezonja volt, hogy a számokban is a gólkirályi cím, vagy társgólkirályi címmel is szerintem
rendben van egyébként a választás, szerintem, tehát hogy abszolút indokolható. Én egyébként tehát abban egyetértek, amit mondasz, hogy van egy ilyen a kulturális közegből fakadó alázat, de dél-koreaiként szerintem még mindig ő a legarrogánsabb ember, akit láttam, tehát a gól örömeiben meg egy-két...
Abszolút, meg egyébként most nem akarom, hogy az Arsenal szurkoló beszéljen belőlem, de egyébként részben szerintem nála van egy ilyen elfogultság, hogy lejön egy ilyen image-ról, de egyébként például a pályán egyébként az ilyen kevésbé tiszta húzások se állnak messze tőle, igen, amit felett hajlamosak vagyunk szemet, hogy egyébként a teljesítménye meg abszolút predesztinálja erre a helyre, hogy nyilván a Tottenhamnek is azért most beszélünk arra, hogy a Conte mennyit fejlesztett ezen a csapaton, de főleg mondjuk tömörülő védelmeken nagyon sokszor volt az ugye, most ezt sem tudom pontosan felidézni, mikor 16 lövésükből 14 ment be, meg ilyen hasonlók, ami nyilván nagyon kellett, hogy az ilyen meccseket sorozatból tudják hozni egy nullával, meg szűkösen.
No, Balázs, neked?
Egyébként én nagyon szeretem az ilyen amerikai sportokat is, nyilván honnan az MVP intézményt, és ott ugye klasszikusan ez szokott felmerülni, hogy ki legyen, hogy ugye általában a legjobb csapatnak a legjobb játékosa szokott lenni, ami szerintem nem kérdés, hogy a Kevin De Bruyne. Míg ha a másik, ami ezzel az ellentétrezésként szokott, hogy ki az, aki fajlagosan legtöbbet segített a saját csapatán, az pedig én itt a José Sát írtam föl.
Ó, de jó.
Én nem azt mondom, hogy ő az MVP, de hogy mindenképpen megemlíteni csak, hogy ugye hát nyilván azt mindenki tudja, meg mindenhonnan azt, hogy mennyivel védett jobban, mint amilyen várható lett volna a számok alapján. És egyébként úgy, hogy a Wolverhampton ellen voltak az egyik legjobban befejező csatárok átlagban, tehát hogy jó minőségű lövéseket is védett, és hogy közben meg, ha megnézzük ezt a Wolverhamptonnak a teljesítményét, ott rengeteg egy gólos győzelem, a 15 győzelemükből 11 góllal jött, ahol nyilván nagyon sokat számít egy ilyen kapusnak hozzáadott érték, és nekem egy kicsit olyan érzésem is van, hogy az ők simán a kiesés ellen küzdöttek volna, hogyha nem ilyen kapusuk van, így főleg a szezon közepén lévő teljesítményükkel.
A kapus, aki a munkájával a legtöbbet emelte a rendelkezésre álló védelmet, az egy szám.
Ez nagyon, nagyon szép megfogalmazás. Én is De Bruyne-t írtam, de ilyen gyarló okokból, mert nyilván, hogyha a szezon elejét nézzük, akkor Salah, nincs kétség. De jobban emlékszem a szezon végére. ennyi van, hogy a memóriám már nem a régi 40 fölött, úgyhogy...
Szala megkapja a szezon legszebb góljának járó díjat, tehát ő is elégedett lehet, hogy kap egy ilyet, sőt, hát aranycipőt is.
Na és akkor Balázs, neked adódik meg a lehetőség, hogy a kiemelkedő teljesítményű játékos megemlítsd, akinek radar alatt maradt a teljesítmény.
Ez nyilván egyébként egy kicsit nehéz a Premier League, mert radar alatti teljesítményeket keresni, de én, akit ide felírtam, hogy talán aki legjobban illik ebbe a kategóriába, az a Kieran Dewsbury Hall a Leicesterből, mint talán egy jó opció, aki...
Aki 23 évesen betört a Premier League-be.
Igen, abszolút, és hogy neki azért ez egy utolsó lehetőségnek tűnt, hogy a Premier League-be meg tudja vetni a lábát, ugye a Luton után tavaly, és a Rodgers is folyamatosan ódákat zengről, hogy ez egy jövőbeli csapatkapitány lesz, és tényleg a teljesítménye is, ezért ez a Leicester idén is rengeteg sérüléssel küzdött, ami már évek óta egy probléma, de emellett az ő energikussága az ott a bal oldalon nagyon kellett, miközben egyébként kihatott a teljesítménye például James Madisonra is, aki szerintem rég hozott mondjuk ilyen jó.
Mindig jók ezek a sztorik, hogy ugye egy ilyen játékosnak esélye nem lenne alapvetően a kezdő közelébe kerülni. Jön egy sérülés, akkor már valahogy keretbe kerül hirtelen, hiába 23 éves, és aztán még egy sérülés, és ott találja magát a kezdőben,
és aztán
szed ki onnan, mert olyan jól játszik, hogy nem tudod.
Én Matty Cash-t mondtam, és pont emiatt, amit itt az előbb mondtál, meg megfogalmaztam, hogy borzasztó nehéz olyat találni, akinek radar alatt maradt, még az övé sem maradt radar alatt nyilvánvalóan, de azért, hogyha azt nézzük, akkor ő most mondhatjuk, hogy a liga harmadik legjobb, jobb hátvéd teljesítményét nyújtotta körülbelül.
Igen, az nagyjából jól hangzik, igen, pont erről volt egy statsbombos statisztika, hogy mennyi, azt hiszem az X-á vagy X-t-t, tehát hogy ez a hozzáadott értéket mérték.
Ez az egyik a veszélyteremtés, a másik pedig a gólpassz, vagy igen, a várható gólpassz.
Igen, igen, és hogy a fullback párosokat nézték, és ott éppként a harmadik lett az Aston Villa, ami nyilván a Gerardéknak meg a Michael Beale-nek a felfogásából is adódik, de hogy ő abszolút illette ebbe az Aston Villánál, és egyébként ugye a lengyel Cafu, ahogy hívják, de ezt nem én találtam, a Birmingham-i.
Igen, ugye Frappán az édesanyja lengyel, és ezért mutatkozhatott be a lengyel válogatottban.
Arra emlékszem, hogy valamelyik Aston Villa meccset itt a végén én adtam, és megválasztották az év legjobbjának Cash-t a csapaton belül, és a statpakban föl volt sorolva, hogy mi az, amiben ő volt a legjobb a csapaton belül, és egy ilyen 10 soron keresztül sorolták, hogy a legtöbb, mit tudom, játékperc, passzpontosság, ez a veszélyteremtés, és mindenben ott volt az élem.
De egyébként volt egy másik is, akin gondolkoztam, végül nem őt választottam, de nagyon közel áll a szívemhez, az pedig Kukureja, aki szerintem szintén szenzációs volt.
Hát abszolút, de ő
elviheted, ha akarod, Doma.
Igen, én nála például az év csapatában is gondolkodtam, hogy őt választom, valószínűleg azért nem ráesett a választásra, mert abszolút hihetetlen jó teljesítmény nyújtott egy ilyen...
Ezért gondolom, hogy olyan kánszorot nem biztos, hogy
nem, tudta igen, szolítani. Egy A, egy B opciók.
Hát Kukureja is spanyol bajnoksághoz kötődő, úgyhogy általában így is szoktam nézni a dolgokat. Kovácsicsot írtam, azért, mert amikor a Chelsea-ről van szó, akkor a legritkább esetben kerül szóba az, hogy Kovácsics hogyan játszik, vagy mennyire fontos a szerepe, és azért egy Kanté-Zsorzsinyó páros mellett labdába rúgni, úgyhogy most nem is a játékra gondolok, hanem inkább a fény, amit ő a Reálban nem kapott meg, és ott konkrétan lehetőséget sem kapott, a Chelsea-ben viszont megkapja a lehetőséget, és úgy is játszik, hogy szerintem az, hogyha nem is tűnik el itt a rengetegben, mert nyilván a Chelsea az kiemelt csapat, de hogy nem úgy tartjuk őt számon, mint hogyha a liga egyik legjobbja lenne a posztján, pedig nálam az.
Abszolút, és egyébként érdekes, hogy mennyire alul értékeltán a Chelsea-t, és mindegy, hogy visszagondolunk, azt hiszem a Lampard teljes szezonja alatt is akkor ő volt az évjátékos a Chelsea-ben, szóval hogy azért, hogyha lehetőséget kap, képes nagyon magas színvonalon végigjátszani.
Sőt, egyébként Sarri alatt is nagyon jól játszott.
Igen, ott is. Lehet, hogy akkor ott lehet, hogy pont szévjátékosként, hogyha még én is megengeditek, aki egy ilyen nagyobb csapatban, talán egy alulértékeltebb játékos, és aki hihetetlen jó szezonja volt itt a Kovácsicshoz hasonlóan, az a Joel Matip, aki szerintem idén még arra is, amellett is lehet érvelni, hogy ő volt a legjobb középhátvédje a Liverpoolnak, mert egészen hihetetlenül magas teljesítmény nyújtott, mint ahogy nyilván ez a Van Dijk-kal a párosuk, ez egyikük a proaktív, a másikuk a reaktív, de hogy a saját szerepkörében legalább annyira jó volt ő is, és nyilván az, hogy a bajnokságban ő játszott a BL-ben, Konáté az annak is köszönhető, hogy a Liverpool ellen mélyebben védekező csapatok ellen óriási szükség volt arra, hogy ő felcipelje a labdákat, és ugye az ember csak így nézi a meccseket, és feltűnik egyszer csak a 16-oson meg valami hasonló szituációban, szerintem ő is mindenképpen megérdemli az említést.
Több kérdést azért felvet, ugye az egyik az, hogy már többször beszéltük, hogy Van Dijk az a Liverpoolban, akiről úgy érezzük, hogy fölemeli a mellette levőket. Szerinted, hogyha Van Dijk eltűnne most ebből a Liverpoolból csak úgy hirtelen, akkor Matip tudna ugyanilyen vezéregyeniség lenni, aki mellett egy gyengébb középső védő is többnek tűnik?
Hát talán a rutinja miatt már lehet, hogy ez lenne, és mondjuk amennyire mondjuk a Konatéval összehasonlít, vagy azért talán még mindig egy fokkal jobban érzi a, mondjuk a Liverpoolnak a magasra tolt védelmét, hogy mikor, hogyan kell kiremozdulni, hogy emiatt nyilván neki kéne akkor mondjuk átvenni ezt a szerepet.
Na, nagyon sok érdekeséget szerintem már most itt elmondtunk, tehát néhány csapatra ki is tértünk. A Cityről szó volt De Bruyne kapcsán, úgyhogy egy pár kérdés azért maradt, és akkor előről hátrafelé haladunk úgy, mint ahogy az idei műsorokban ezt megszokhattuk. Az első kérdés, és szerintem a leglényegesebb az, hogy amit Pep Guardiola nyilatkozott, ugye nyilván ez volt a legfelkapottabb vélemény közvetlenül a bajnoki cím megnyerése után, hogy mennyivel többre tart egy ilyen sorozatot, mint egy kuparendszerű sorozat megnyerését.
Azt hittem azt mondod, hogy az öt cserével mennyivel nagyobb mágus.
Jaj, mi? Igen, ez már a következő szezonra vonatkozó elképzelés. Ezt elfogadjuk?
Hát, hogyha onnan vizsgáljuk, hogy mikor jön ki a legjobb csapat annak, abban az értelemben, hogy aki a legstabilabban mondjuk a jobb minőségű helyzeteket alakítja ki, mint az ellenfel, az nyilván egy ilyen 38 meccses mintán fog igazán kijönni, de ez nyilván egy ilyen felfogás kérdés, és hogyha meg valaki azt értékeli, hogy ki az, aki mindig tud egy olyat húzni egy váratlan szituációban, hogy ami mondjuk a csapatát sikervezeti, akkor még nyilván mondjuk egy kupa is ilyen lehet, de talán egy objektíven nézve ez egy védhető álláspont. Meg nyilván valaki, hogyha nyer, nem tudom, kétszer nem nyert bajnokságot a edzői karrierje során, amit végig nyomott szezon, nyilván ezt fogja mondani.
Hát értelemszerűen, viszont akár még, most ezt tudom, hogy kicsit provokatív ez a kérdés, akár még csalódásként is értékelhetjük a City szezonját azok után, hogy az elmúlt években azt megszoktuk, hogy egynél nem állt meg a City soha.
Viszont van egy óriási különbség a kupa sorozatok és a bajnokság között. Tehát hiába játszol te a bajnokságban is Liverpool ellen két meccset, vagy a legnagyobb riválisok ellen két meccset, nem lehet összehasonlítani egy olyan kieséses rendszerű sorozattal, amiben, hogyha ezen a meccsen nem nyersz, akkor vége.
És egyébként ez egy érdekes, hogy ahogy részben ugye miatt, meg az elmúlt évek BL kudarcai miatt is, hogy a Guardiola mondjuk a Bajnokok Ligájában is egy olyan felfogásra váltott, tehát hogy minél inkább ott is, mint egy bajnokságban minimalizálni a kockázatokat, és minél kevesebb, ugye, tehát mi se dolgozunk ki annyi helyzetet, talán lövünk egy gól, de hogy ne kapjunk semmi kép, és ami szerintem itt egy olyan érdekes szempont, hogy viszont mennyire nem tudták kezelni mondjuk az olyan szituációkat idén sem, amikor viszont belerángatta őket az ellenfelük egy olyan helyzetbe, ami nekik nem fekszik, mondjuk gondoltunk az Atletico Madrid elleni visszavágóra, vagy mondjuk az FA Kupa elődöntőre, amikor egy magas pressinggel és egy ilyen tényleg átmenetekbe megy át a mérkőzés, és ez nagyon nem érzi a Manchester City, vagy nagyon nem jött ki most itt az, hogy ebben is annyira jók lennének.
De ennek megint egy cáfolata, hogy az utolsó meccsen meg azért tényleg óriási volt a nyomás, óriási játék, és akkor hirtelen még egy ilyen blokkot is, hogyha egyszer áttörnek, akkor ott meg átfordul minden.
Van értelme annak a felvetésnek, hogy itt ebből a Premier League menetelésből be lehetne áldozni bármit annak érdekében, hogy ez a kupasorozatokban, most itt jelen esetben a Bajnokok Ligájáról beszélünk, a Bajnokok Ligájában egy kicsit többet adjon?
Hát valószínűleg mondjuk egy Haaland igazolás is erre felé mutat, hogy ott mindenképpen...
De az nem áldozat.
Nem áldozat.
Nem is egy anyagi áldozat, igen, de...
De hogy alapvetően a mostani kontrollból az valószínűleg ennek egy része az áldozata lesz ennek, vagy hát ez lenne a logikus, hogy a Haalandot be akarod jól illeszteni ebbe a csapatba, akkor nem tudsz annyira kontrollálni mindent, miután ő pont ebbe a káoszban él igazán, és tehát ez az nyilván védhető, mert utána ott is az elsődleges cél. Egyébként az is érdekes, hogy azért nyilván önmagában ez, hogy ez mindig itt jön ez a szembeállítás, hogy akkor a kontroll kijön a bajnokságban, miközben a mondjuk egy ilyen Liverpool, Real Madrid típusú csapat meg jobban tudja bélbe, ez nyilván nem törvényszerű, hogy miután a City azért évek óta mondjuk a legjobb, második legjobb csapata Európának, hogy ez ne jöjjön ki a BL-ben is, de valószínűleg itt ez fog következni.
Az viszont egészen biztos, hogy már Haaland igazolása szóba került, hogy egy olyan poszt van a Manchester City-ben, ami mindenképpen erősítésre szorul, ez pedig a középpálya közepe. Fernandinho távozásával nyilván Rodrira nem hárulhat minden teher, pláne úgy nem, hogy Bernardo Silva ugye játszott dupla szűrőben egyszer-kétszer itt a szezon vége felé, de azért őt szerintem vétek ott elpazarolni egyrészt, másrészt ugye Gündoğan-nak is a távozásáról lehet olvasni híreket, ő sem abban a pozícióban érzi magát egyébként a legjobban, tehát ezt Rodri egyedül nem fogja tudni végigcsinálni.
Ez egészen biztos. És a másik, hogy nyilván a felfogásban is olyan szempontból változtatnia kell valószínűleg Guardiolának, hogyha mondjuk megnézzük Kyle Walkert, aki szinte az egyik legfontosabb játékos ennek a Citynek, de azért az elmúlt két évben is konkrétan 2000 perc fölé egyszer sem jutott, és ebben, hogy ennyire kontrollálva az ellenfél tér felén fociznak, nyilván nagyon fontos szerepe van a Walkernek, hogy viszont ne kontrázzák meg őket annyira, és hogyha mondjuk ő se lesz ott már feltétlenül stabilan, vagy nyilván, de nem lenne okos erre építeni, hogy ő majd most végigjátsza a szezont, valószínűleg ott is kell legyen a mozdulás ettől.
Mert Cancelót be lehet dobálni mindenhova.
Igen. Lehet, hogy majd még játszik még a régi posztján is egyszer a jobb hát, egyszer-kétszer játszott egyébként ebben a szezonban.
Libero.
Na, haladjunk tovább a Liverpoolra, amelynél szerintem a Bajnokok Ligája döntővel érdemes kezdeni. Lélegzetelállító kezdés az első 10-12 percben, aztán hirtelen egy nagyot csavart ezen a potméteren Jürgen Klopp, és ugye ott ilyen váltakozó volt a pressing, nem mindig ugyanarra indították meg, meg nem mindig indították meg ahhoz képest, lélegzethez juttatva a Real Madridot, amely ezt azért úgy köszönte szépen, és kijövögetett, még hogyha a támadásról olyan nagyon nagy hangsúlyt nem is fektetett.
Hát igen, alapvetően azért ez részben annak is volt köszönhető, hogy ugye a Real Madrid egyre inkább visszahúzta, vagy akár a Modricot, vagy akár a Kroost, a Casemiro mellé a középpályára labda kihozatában, és ugye ők pont ebben nagyon jók, hogy magukra húzzák a nyomást, és például a gól előtt tipikusan ez volt, hogy ez egész hihetetlen volt, hogy most néztem vissza, hogy ahogy a Modric háttal három ellenfélnek, és ahogy még ballal felpasszolt a vonalak közé, ugye azzal átverte igazából a két vonalát is a Liverpool letámadásának, és ezt tudták kihasználni, és egyébként a Real Madridnál az érezhető is volt, hogy hol akarják mondjuk támadni a mögötte letámadás, és mivel nem sokszor jutottak át, de amikor igen, akkor abból például lett a gól is.
Elrontott valamit Klopp? Nem tudom, párizsi döntőben?
Egyébként szerintem az érdekes, hogy talán ez nem volt jó ötlet nem teljesen bízni ebben a letámadásban, miután mondjuk, ha megnézzük a Real Madridnak itt a tavaszi szezonját, azt talán a Xavi-féle Barcelona mutatta meg leginkább, hogy hogyan kell megverni ezt a Real Madridot, és tényleg egy agyig feltekert pressinggel, amiből esélyük nem volt kihozni, miközben, hogyha ezt nem így nyomja valaki, és egy pillanatig elbizonyítanodik, akkor meg ilyenek jönnek, hogy viszont ha ebből kiforog az ellenfél, abból valószínűleg egy nagy helyzet lesz.
De ugyanez volt a helyzet a City elleni FA Kupa mérkőzésen is, nem? A City elleni bajnoki mérkőzésen is, hogy ott abban a pillanatban, ahogy a Liverpool egy kicsit visszavette a nyomást és a letámadást, a City ott kezdett el igazán ficánkolni és élni a lehetőségekkel.
Igen, egyébként alapvetően, miközben azért ott a Citynél is azon a meccsen, hogyha most ez került szóval az érezhető volt, hogy ők is alkalmazkodtak a Liverpoolhoz, és nekik az sem fejtően állt annyira rosszul, mikor letámadtak, ugye ott a hosszú labdákkal egészen sokat operáltak, és ott igen a Citynek is megvoltak bőven a helyzeteihez.
Na, amit itt a bajnoki szereplések kapcsolatban meg el kell mondani, hogy szerintem fölmerülhetett volna nyugodtan Jürgen Klopp neve abban a tekintetben is, még hogyha ez egy brutálisan erős keret is, de hogy melyik az az edző, amelyik a legtöbbet emelte a keret teljesítményén, abban azért abszolút nincs szégyenkezni valója a németnek. Ez most megint egy olyan szezon volt a Liverpooltól, mint a sérüléssel tarkított előző szezont megelőző, amikor azt láttuk, hogy ez egy könyörtelen gyilkológépezet, 4 vereséggel az egész szezonban, ugye minden sorozatot figyelembe véve, tehát ha nincs ez a borzasztó kiemelkedő Manchester City, akkor a Liverpool itt azért nemzetközi szinten is, és ezt nem csak a BL döntős szereplés miatt mondja az ember, abszolút az egész európai kínálatból kiemelkedik.
Ja, abszolút, bal szerencse, hogy pont most van még egy ilyen történelmi csapat a Premier League-ben, de hát az is alapvetően, ahogy mondjuk akár a bajnok csapathoz képest, ahogy változtatni is tudtak több helyen is a játékon, ugye, hogyha még visszaemlékszünk a szezon elejére, ott arról beszéltünk folyamatosan, hogy a Harvey Elliott-tal hogyan az a jobboldali háromszög, hogyan működik, azt hiszem, hogy utána ezért az valamilyen szinten megmaradt a Jordan Hendersonnal is, ugye utána, hogy a Luis Diaz-zal is kicsit megint újra lett gondolva ez a támadójáték, hogy a Salah több terhet kapott mondjuk a helyzet kialakításban, és ők nagyon sokszor, ugye erről volt egy érdekes statisztika, hogy mennyivel többet kerülnek ők is helyzetbe olyan szituáció, mint a Manchester City, hogy az alapvonal felé vitte mondjuk sokszor a Salah, és onnan jött a visszatett labda, és hogy alapvetően tényleg az, hogy képes volt megújulni megint a Liverpool, és nyilván ez az elmúlt 20 évből valószínűleg nagyon sokban megint elég lett volna a bajnoki címre, csak pont idén nem.
De most kénytelen lesz megint. Mané ugye biztosan távozik, és kijöhet a helyére, vagy kell-e valakinek jönnie a helyére, mert ez továbbra is egy olyan keret, ahol nem elégedetlenek a játékosok, mert Klopp ezt nagyon jól kezeli, de elég mély ahhoz ez a keret, hogy ez az elégedetlenség előjöhessen akár.
Tehát nyilván, és főleg itt a Zsota volt, ugye a kárvallottja itt a szezon.
Zsota Firmino.
Felében abszolút, és még egy Firmino is, ami jól szállt be megint a Real Madrid ellen, szerintem ott a mezőny egyik legjobbja volt, miután becserélte a klub, de hogy a Zsotánál meg egyébként, ami talán érdekes lett, ugye, hogy ő itt a döntőkre azért kikerült, ugye, mint hogy a többi meccsen is azért részben a kezdőből, miközben azért azt is láttuk, hogy a gólok is kicsit, hogy bal szerencsével is elfogytak mondjuk ebből a támadásból, mivel nagy mértékben annak volt köszönhető, hogy a Salah kevésbé tudta kihasználni a helyzetét, de közben...
Igazi szemre majdnem ugyanazt hozta, mint a sok gólos.
Igen, pontosan, csak közben a Zsota meg ugye így is összeszedett rengeteg gólt, hogy közben nyilván mondjuk mezőnyben nem tudja úgy kivenni a részét, mint a Mané, de hogy lehet, hogy pont ez hiányzott volna, mondjuk akár a Chelsea-i döntőkre gondolva, akár a Real Madrid ellenére.
Nem akarok nagy szavakat használni, de mégis ezt kell tennem. Korszakhatárhoz érkezett a Liverpool itt ezzel a mostani szezon teljesítményen. Itt Mané távozására gondolok elsőként arra, hogy kezd kifutni ugye itt a szerződése Firminónak, Salahnak, akik fémjelezték ezt az időszakot, abszolút Henderson azért most már a legjobb Liverpoolban nem biztos, hogy mindig teljesen naturálisan befér és beilleszthető, szóval ezek mind abba az irányba mutató jelek, miközben persze Alexander Arnold még sokáig biztosíthatja a folytonosságot, Van Dijknek még biztos, hogy jó néhány jó éve van, Alissonnak is.
Nagyon úgy nyilatkoztak itt a döntő után, hogy ebben a Liverpoolban ebben még van tartalék, és jövőre visszatérnek, és szerintem még Mané kiesése sem okoz akkora visszaesést, és furcsa volt azt látni, ugye, hogy tegnap vagy tegnap előtt rendeztek egy nagy ünneplést Liverpoolban, ezt a két kupát megünnepelték, és Henderson is azt írta, hogy élete egyik legrosszabb éjszakája után, ja hát akkor vasárnap volt persze ez az ünneplés, élete egyik legrosszabb éjszakája után, élete egyik legjobb napja következett, mert el se hitt, hogy ennyien ünneplik ezt a csapatot, és csapaton belül sem érezni azt feltétlenül, hogy úgy meg lehetne törni ezt a Liverpoolt, és hát ennek meg a leginkább a záloga a Klopp, tehát ő nem fog ezen lassítani, nem fog semmit föladni, és ilyen háttérrel meg végképp nem az lesz, hogy összedőlnek, hogyha esetleg mit én egy rossz szezon rajtba belefutnának, hanem láttuk, hogy tud változtatni Klopp is, és nyilván ez nem csak Kloppon múlik, hanem a mögötte levőkön, hogy ők is bele tudnak szólni.
Ez elég egyértelmű válasz, tehát ez itt akkor nem korszakhatár, hanem folytonosság sokkal inkább.
Szerintem abszolút, tehát én is látom azt, hogy még feltétlenül gyengébbek lennének. Mondjuk a Karamanénál még ez talán pont nem is várt bevétel lehet, hogyha mondjuk ő már nagyon úgy nézett kezért, tavaly is, hogy gyengébb volt egy kicsit, és ugye idén is az kellett, hogy megjön a Luis Diaz, meg bemenjen középre, hogy feljavuljon a teljesítménye, és hogy akkor igazából ennek köszönhet, hogyha most érte tudnak pénzt kapni, és közben meg azért ott van a Zsota, ott van mondjuk Henderson helyett a Harvey Elliott, akiről beszéltünk, hogy akkor nagyon úgy nézett, hogy nem is fog a Henderson nagyon bekerülni, és aztán ugye nyilván sérülés miatt tudott mégis játszani.
Hát a következő klubról meg lehetne tölteni a teljes órát, de mégsem gondolom, hogy el kellene merülnünk, főleg úgy, hogy nincs minden információ a birtokunkban abban, hogy itt mi lesz most a Chelsea-vel, az eladás hogyan hat a klubra, milyen új filozófiát, milyen új klubmodellt képzelhetünk el, tippjeink lehetnek, de szerintem tételezzük fel, és így sokkal könnyebb talán beszélni és gondolkozni is róla, hogy a Chelsea-nél valószínűleg szemléletváltás következik, de marad ugyanúgy topklub, és ugyanoda pozícionáljuk, ahol eddig volt. Egyetértetek ezzel?
Tehát, hogy abszolút, hogy olyan szóval top 4-ért fognak ugyanúgy harcolni, legalább bent tudnak maradni.
Tehát nem arról beszélünk, hogy itt akkor most tényleg eljött egy olyan határ, amikor a Chelsea-t már mondjuk mindenképpen visszább soroljuk annál, mint amit...
Visszább semmiképpen, de pont azért, mert hogy ennyi lyuk keletkezett most a keretben, én nem lepődnék meg azon, hogyha jövőre még többen a Chelsea elé kerülnének, tehát itt most a Tottenhamre egyértelműen gondolhatunk, a Unitednél bármi lehet.
Na, ez a jó kérdés egyébként szerintem, és itt váltottál a lényegre, hogyha most tételezzük föl, top játékos vagy, megkeres a Chelsea, itt a bizonytalan tényezők és sok egyéb minden miatt, azt mondod, hogy az ő ajánlatokat fogadod el, vagy Conte Tottenhamjét? Csak.
Hát itt a Bajnokok Ligája az fontos tényező, ha nem a Tottenhamet említett, hanem mondjuk az Arsenalt, akkor a következő évben egyértelműen a Chelsea-t választaná egy játékos szerintem.
Egyébként akár az Arsenallal is lehet itt akár lehet az ellentét pár az Arsenal, amely nem szerepel a Bajnokok Ligájában, viszont kicsit világosabban kirajzolódó szerintem a jövőkép, mint a Chelsea-nél ezek a kicsit ködös felhős.
Hát nyilvánvalóan is, hogy a Chelsea-nél most ez ettől függetlenül tényleg egy nagyon fontos nyár lesz, ez egyértelmű, és hogy hogy azért én is ezt akartam mondani, mint a Doma, hogy azért ezek jobban kell küzdeniük majd azért a harmadik, negyedik helyért, miután ugye azért nyilván idén amiatt tudták végül ilyen simán megtartani még a gyenge tavasz ellenére is, hogy a többiek is azért hullajtották a pontokat. És hát nyilván ezért megnézzük a védelmet, azért valószínűleg teljesen újjá kell építeni. A középpályán azért talán a Kovács is tűnik az egyetlen igazán stabil megoldásnak, azért a Zsorzsinyó idén nagyon visszaesett, azért a Kanté is egyrészt egyre többet sérült, másrészt azért az ő fizikai állapota talán arra enged következtetni, azért neki is lesz egy esés az ő teljesítmény, főleg, hogy azért egy olyan szerepkörben, egy olyan poszton játszik, ahol pont ez nagyon látványosan kijöhet, hogy mondjuk lassabb egy kicsit, mint megszokott. Miközben a támadó sor nem, nyilván az lesz a kérdés, hogy kit tudnak eladni, kit tudnak megtartani, kit tudnak. Ez elefánt most szobában.
Igen. Hát állítólag az Inter elég komolyan dolgozik azon, hogy visszavigye a legfrissebb hírek szerint, ami egyébként nem teljesen elképzelhetetlen idea, mert miért nem? Miért nem? Hát elmondta egy Sky-os interjúban, hogy milyen jól érezte magát Olaszországban. Ugyanakkor meg nyilván ennek azért nem jó az optikája, akárhonnan nézzük. Világ egyik legdrágább játékosa, visszakullog, vagy kénytelen visszakullogni az előző klubjához, egy szerencsétlen nyilatkozat, egy rosszul sikerült szezon után. Szóval furcsa.
Miközben alapvetően azért talán még itt szezon második fel előtt, talán akkor nézett ki pont a legjobban a Chelsea, miután először kikerült ugye ott a Lukaku, hogy pont ott a nyilatkozata után, és akkor igazából visszatértek ugye ahhoz a játékhoz, amit tavaly láthattunk tőlük, ugye ez a fluida, a Havertz, ugye akkor ment nagyon jót, akkor a Mount is visszajött, akinek egyébként remek szezonja volt, és nyilván ez a kérdés, hogy most miközben azért valószínűleg a három védős rendszertől is, hogy elképzelhető, hogy el kell lépniük majd a nyár.
Ez nem lesz három belső védőjük.
Hát, igen, ez egy kényszer is. Valami szinte még ugye, mikor ide jött a Tuchel, pont azt mondta, hogy amiatt lett három védő, mert akkor pont ehhez volt teljes mértékben adott a játékos, és most ez nyilván változni fog, és azért a szezon vége felé itt láthattunk ezeket a hibrid megoldásokat, amik engedtek arra következni, hogy részben még talán erre is készül a Tuchel. De hogy alapvetően a Lukakunak talán, hogy ebben meg lesz jobban a helye, az meg, ez nyilván most egy megint egy nyári felkészülés kérdése.
Kundé?
Ezt akartam mondani, hogy Lukaku bár nyilván csökkent az ára, és nem csak úgy 100 millióért visszavásárol, vagy vásárolná vissza az Inter.
A másik oldalon Giuseppe már ott a tárgyal, tehát hogy ott
ez egy elég... Félni, de hogyha sikerült akár Lukakut jó áron, akár még mellette másokat is eladni, akkor lehet ide úgy embereket hozni, hogy Tuchelnek minden igényét kielégítsék, és szerintem a keret az egy ilyen jó átigazolási ablakkal adott lesz a következő szezonra. Tehát azért ne temessük el teljesen ezt a védelmet, ahol lehet, hogy Thiago Silvában van még jó idény, lehet, hogy Csalobát pillanatok alatt beépíti Tuchel, vagy már nem is kell olyan nagyon beépíteni, és Koundé meg szerintem az alkalmazkodó képesség az egyik legnagyobb erőssége.
No, hát akkor most jön a talán legszenzációhajhászabb kijelentésem itt a mai műsorban. Ugye 150 millió fontos tőkeemelés a Tottenhamnél. Conte fantasztikus edző, ezt bizonyította, és megbeszéltük itt az adás elején. Új kihívója van a Spurs-Liverpool párosnak?
City.
City-Liverpool. A Spurs kihívója lehet a City-Liverpool párosnak? Bocsánat.
Igen, ezt én is itt említettem, hogy azért egyértelmű harmadik erőnek léptek elő, és egyébként ez egy olyan teljesítmény.
Csak harmadik, nem?
Nyilván ez itt a kérdés, de hogy miközben visszagondolunk mondjuk, amikor ugye bajnokságot nyert a Chelsea-vel, Conte, hogy azért az pont nagy részt annak volt köszönhető, hogy akkor még nem volt két ilyen történelmi csapat előtte, és pedig valószínűleg, ha mondjuk a megalapozó számokat néznénk, amiként talán nem lenne annyira messze attól a Chelsea-től, mondjuk az ideit áttanám itt ez a második felére vetítve. Az engem azért meglepne, hogyha tudnának még egy szintet emelni, miközben azért a Manchester City-ben mindig is megvolt, meg ami a Liverpool, mint az utóbbi 2-3 szezonra meg lehet, hogy ezeket a kis csapatokat folyamatosan és üzembiztosan bedarálni, és tényleg, hogy ellenük szinte szökő évente ejtenek pontot, ez talán pont még, ami kevésbé van meg a Tottenhamben, miközben mondjuk az igazolás, mondjuk egy Perisic rövid távra egy remekül kinéző dolog lehet, miközben nyilván itt is az a kérdés, hogy most mennyire halmoznak fel ilyen 30 pluszos játékosokat egy ilyen utolsó nagy futásra, ugye nyilván azért a Kane-ből is, mert azért ugye itt marad, a Son-ból is most kéne kihozni még a maximumot.
Hát igen, ugye ez a kettős Kulusevskivel kiegészülve egészen fantasztikus szezonzárás produkált. Itt én azt gondolom, hogy ez talán egyértelmű, hogy ha már Perisic-sel megvan a bal oldal, mert azt hiszem, hogy oda szerződtette Conte őt gyakorlatilag Reguilón helyére, vagy Sessegnon helyére, ha úgy tetszik itt inkább a szezon végét nézve. Egy olyan poszt van, ahol ambuláns beavatkozásra van szükség, az Emerson Royal és a csapat jobb oldala, vagy Doherty. Hát ő azért egy borzasztó gyenge játékos szerintem ezen a szinten.
Emerson, igen, alapvetően rengetegszer például ugye erre építettek a Tatrán ellenfelé, hogy inkább az Emerson kapja meg a labdákat, és majd inkább ő adogasson
között. Igen, csak itt ebben az a nehézség szerintem, hogyha oda megtalálják a megoldást, mondjuk csak mondok egy nevet, egy Hakimi szintű jobboldali szárnyvédőt, akkor hol lehet még ezen a kereten emelni? Azonnali módon, ahova igazolsz, és azt mondod, hogy itt akkor mindenképpen előreléptél.
Nyilván mondjuk a középpályára még egy minőségi ember szerintem elférne meg, hogy egy ilyen flexibilitást is adjon a Conténak, hogy esetleg egy...
Bentancourt fél év után kidobjuk a kukába?
Hát nem, hogy melléjük még valaki szerintem, vagy amikor nyilván ezért a Conte mondjuk akkor egy 3-5-2-t is tudna inkább játszani, miközben ugye most emiatt nem is próbált ezt nagyon meg, mert egyszerűen nincs három olyan középpályás, ami miatt megérne valakit leszedni mondjuk előről ebből a hármasból.
Igen, Skip és Wink nem biztos, hogy erre alkalmas erre a szint emelésre.
De volt olyan, amikor itt még világklasszisnak gondoltuk egy rövid ideig.
Meglehetősen rövid idő volt. Meglehetősen rövid időről beszélünk. No, Arsenal itt azért az egyik legérdekesebb csapata volt szerintem ennek a szezonnak. Borzalmas kezdés után, arra egyébként már nagyon kevesen emlékeznek, hogy ez a csapat állt a 20. helyen. Elég sokáig, mert pont egy válogatott szünet következett
utána. Jó, de
utána. Jó, hogy milyen sorsolása volt
milyen
az első?
Milyen sorsolás, mennyi sérült, mi volt akkor az Arsenal kezdője ott az elején?
Covid volt ugye a Ben White-ékkal, meg hasonló.
Na, ugyanez a kérdés szerintem most megint, és már az előbb egy kicsit ezt pedzegettük, hogy most játékos szemmel figyelve mennyire, és kinek lehet vonzó ez az Arsenal projekt? Az abszolút felső szintről tud szemezgetni az Arsenal itt az európai top bajnokságokat nézve, vagy azért egyel visszább lépve?
És egyébként ugye nyilván itt az Arsenalra ugye erről van szó mindig, és egyébként nem mögé én is be tudok állni, hogy azért ennek a csapatnak a fejlődési ívébe még nem feltétlenül következett volna most a Bajnokok Ligája, de közben meg, hogyha a te kérdésedre válaszoljak, hogy ahhoz viszont, hogy mondjuk megelőzze most itt a Tottenhamnek a projektjét, vagy a Unitednél, amit te is mondtad, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz velük, hogy mondjuk eléjük egyértelműen beugorjon az Arsenal mondjuk ebben a újjáépítési harcban, ahhoz viszont nagyon kellett volna most szerintem egy Bajnokok Ligája, vagy nyilván egy óriási löketet adott volna ennek a projektnek, és ahhoz is, hogy nyilván onnan tudjon válogatni, ahonnan igazán akar. Most ugye alapvetően azért inkább az egy Premier League-ben bizonyított játékosok felé próbál fordulni az Arsenal, és azért közülük még szerintem ez egy reális is lehet, hogy ők ide lépjenek, mert azért ez eddig is így volt, hogy az Artetának a projektjében azért amennyire lehet visszaalni, azért bíznak ezek a játékosok, és képes meggyőzni őket.
Itt ami nagyon érdekes szerintem, és az egyik legfontosabb tanulság a szezon végéről, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ha bárhonnan kívülről hozott volna az Arsenal csatárt, de itt azért Vlahovic neve elég komolyan felmerült például a téli átigazolási időszakban, ő jobban bevált volna, mint ahogyan bevált az utolsó 5 meccsen Nketiah. Tehát, hogy egy csomószor elképzelhető, hogy ott van az edző, vagy a klub szeme előtt a megoldás, és egy ilyen jó ütemben végrehajtott változtatásnak, cserének kell csak megtörténnie, hogy rátalálja arra, hogy Nketiah az én szememben simán lehet az Arsenalnak az első számú csatára a következő szezonban a végén mutatott teljesítménye alapján. Nem mondom, hogy világklasszis teljesítmény nyújtott, de a csapat legjobbja volt legalább kétszer itt az utolsó fordulókban.
Igen, abszolút, és nyilván ez egy kis minta ez a néhány mérkőzés, de hát az kimondottan biztató volt, ahogy ő előrelépett abból, amit ugye korábban láthattunk még az Artetának a kezdeti időben, hogy nyilván csak mondjuk befejezni, meg csak hogy letámadni, és olyankor rakta be főleg az Arteta, most azért egyre inkább ki tudta venni a mezőnyből is a részét, és egyébként arra engem is meggyőzött, hogy mindenképpen mondjuk egy Premier League felsőház kategóriájú a csatár, hogyha nem is feltétlenül az Arsenalban első számuként, de ami ugye most valószínűleg kap is szerződést, hogy egy ilyen második számúnak meg abszolút egy védhető megoldás.
Kell oda világklasszist hozni?
Hát most például a Gabriel Jesus, meg a Calvert-Lewin, vagy akik felmerülnek, azok Ivan Toni, azért ezek nem feltétlenül a világklasszis szintű játékosok.
És szerintem is a világklasszis a kulcs, hanem hogy milyen típusuk kell
szerintem is, és itt is szerintem úgy lehet majd megmérni, hogyha egy csatárt vesz az Arsenal, hogy nem feltétlenül mondjuk ő lőjön mondjuk akkor 20-25 gólt, hanem hogy mondjuk az Arsenal tud-e feljebb lépni abból a szintből, mondjuk akkor legyen plusz 10 gólja a csapatnak, hogyha ő is ugyanúgy tud segíteni közben, mert azért, ha megnézzük, ez viszont nem fenntartható, ami idén volt, mondjuk a Smith-Rowe-nak a túl teljesítésével, ugye aztán ugye el is tűnt ilyen szempontból az a második fél részben a kezdeti gólok után, vagy a Sakálló Isten ugyanez elmondható.
Manchester United. Nem kérdés az, hogy itt az első dolog, és nem tudom, ebben egyetértetek-e velem, Ten Hagnak rendet kell tennie. A rendrakásnak az első lépése feltétlenül Ronaldo helyzetének a tisztázása kell, hogy legyen.
Hát gólokat várhatnak tőle, ugye, ahogy ő mondta.
De mi lehet itt a jó megoldás? Hogyan lehet ezt úgy felépíteni, ezt a projektet, hogy itt, igen, ugye jól lakjon a kecske is igen, és a káposzta igen. is megmaradjon?
Hát, és nyilván a Unitednál ez a nehéz belegondolni, hogy jöttek egy második szezon, vagy második helyezést elérő szezonból, és akkor ugye jött igazából három klasszis játékos, és akkor mindenki ugye arról beszélt, hogy most kell nyerni ez a csapat, és most meg arról van szó, hogy hány helyen kéne újjáépíteni ezt a csapatot. Egyébként szerintem azért Ronaldo nem is feltétlenül a legnagyobb probléma itt jelenleg, hogy mondjuk egy Ten Hag fociba illő játékos keresünk, mert ő, hogyha azért képes mondjuk fegyelmezette, mint egyébként azért idén többször is szerintem azért azt láthattuk tőle, hogy valamilyen szinten képes erre, akkor ő nem lehet egy rossz választás oda előre.
Igen, szóval... de mik akkor a legfőbb lépések, és mik a legfőbb prioritások itt az új úton elindulva? Mert ezt azért látjuk, hogy ez egy kicsit, nem kicsit, ez a szezon az abszolút átmenetire sikeredett, talán szándékok ellenére.
Ez semmi erre nem sikeredett. A teljes a káosz. Mikor azt hiszed, hogy valakit kineveznek arra, hogy ő rendet tegyen, és kiderül, hogy nem tud rendet tenni, de még azért ott tartod a klubnál, úgy teszel, mintha, aztán a végén mégis kirúgod, és most megint a nagy nulla, a nagy semmi van a Unitednél.
Igen, thank you, Ralph. Kiírással a Twitteren, ami egyébként egészen elkeveztetett. Ráadásul nem tudom, hogy ennek mi volt a hátterében, mert... Nyilván elég sokáig kommunikálták azt, hogy akkor is maradt tanácsadóként a klubnál. Ő akkor is itt, ő maga is nyilatkozta ezt még az utolsó nyilatkozatában is, amit a legutóbbi forduló után adott. Minek kellett történnie, hogy ez kiderüljön? Nem mondom, hogy ez a rossz döntés itt az eddigieket látva, de minek kellett történnie ahhoz, hogy még ez az opció is elszálljon?
Hát most nyilván, amik kikerültek információk a színfalak, meg azok ilyen egészen hihetetlen fejetlenségre engednek következtetni. Ugye részben mondjuk ez a pályán is látszódott, hogy megpróbáltam a legelején, ugye azt mondom, Brentford ellen, vagy nem is tudom, Crystal Palace, nem tudom,
Crystal Palace volt
a legelső mérkőzés, és ami ott még talán valamilyen szinten látszik, hogy energikusabb játék, egy letámadás, ugye 4-4-2-t is megpróbált, vagy 4-2-2-t, ami rá jellemző, és aztán ugye ettől is eltért, és ugye itt is jöttek ki olyan információk, hogy egyszerűen a játékosok sem feltétlenül álltak bele ebbe, hogy ezt megcsinálni, és közben meg, ahogy ettől eltért, meg tegezi, annyira egy ilyen semmilyen teljesítmény nyújtott itt a szezon vége felé a Manchester United, ami mondjuk a Ten Hagra, vagy a Ten Hag biztos nem bizakodva olvasta ezeket a sorokat, vagy nézte a csapatot.
Hát most gondolj bele, ez hogy csapódik le a játékosoknál? Bruno, akiről tényleg az utolsó meccseken az ordított, hogy neki nem hogy a pályán lenni, hanem élni nincsen kedve gyakorlatilag jelen pillanatban.
Az a bedobás után hátrarúgott labda, amivel a gólt kapta, mert ez gyönyörűen összefoglalta az ő abszolút, hogy az abban a pillanatban látott mentális állapotát.
És erre jön egy olyan hír, hogy a vezetőedző, aki biztos volt, hogy marad konzultálni, az repül.
Igen, és közben meg ugye azért azt is láthatjuk, hogy a sikeres csapatok azok nem úgy lettek sikeresek, hogy idehoztak egy messiást, és akkor ő majd mindent felforgat, és mindent igazol játékosokat, mondjuk, hogy most a Manchester City, meg a Liverpool nekik is a követendő példa, de hogy mondjuk ott már megvolt előtte egy kialakulóban lévő valamilyen keret, itt meg most akkor tényleg ide jön megint az Erik ten Hag, hogy akkor ő most pénzparipát, fegyvert megkap, és igazítsa a
keretet. Jó, tehát azért azt hozzáteszem, hogy szerintem Rangnick teljes tévedés. Tehát, hogy az lett volna a Milánnál is, amikor ő oda került volna.
És Chelsea. Az volt... ugye ott is nem sok
omulott. Chelsea-nél az a teljes tévedés,
hogy ő valahogy...
nem ilyen klubhoz való. Kész. A Lipcséhez való, meg a Salzburghoz, meg a,
de itt
meg
is
a
lehetett
New York
volna,
Red Bullshoz.
De azt mondd meg, hogy miért lett belőle vezetőedző. Ez egy teljesen fölösleges
megoldás. Nem csak vezetőedzőnek is szar megoldás lett volna, meg konzultánsnak is. Tehát, hogy ő
igen, az is érdekes, hogy most akkor elhozzák konzultánsnak azt a Ralph Rangnickot, aki pont arról híres, hogy ő semmit nem enged ki a saját kezei közül, és akkor, hogy ő
majd ezt talán... akartam mondani, hogy annak jó lett volna, hogyha neki hatalmat adnak, hát... úgy hatalmat, hogy ő határozza meg az irányt, de ezek szerint csak ez a konzultáns pozíció volt az, ami nála felmerült.
Hát igen, és ugye minden klubnál, ahol egyébként felmerült bármilyen szerepkörre, ott az úgy nézett ki, hogy akkor, amit te is mondasz, hogy akkor ő akarja megmondani, hogy ki lesz a scout, ki lesz a sport és a technikai igazgató, és akkor ők nagyjából egy harmóniában dolgoznak. Ez lehet, hogy így hatékony, de szerintem ezek a klubok, itt az előzők, amiket felsoroltunk, ezek túl nagy mamutok ahhoz, hogy csak így lehessen mozgatni ezeket a kulcsembereket, meg ezeket a kulcspozíciókat. Most a Manchester United erre már lassan ellenpélda, mert ott így dőlnek a dominók jobbra-balra, tehát hogy ott azért nehéz azt mondani, hogy mozdíthatatlan lenne bárki, most már itt ezután, a szezon után, mert minden esetre egy ilyen nagyon érdekes projekt alakul ki. Ennek a tökéletes ellentéte a West Ham szerintem, ahol teljes nyugalom volt, és itt vitatkoznék veled, Doma, abban, amit mondtál Moyes keretét illetően. Szerintem ez egy brutálisan erős West Ham keret, és inkább az a kérdés velük kapcsolatban, hogy ki az, akit meg tudnak tartani. Mert Declan Rice az egyik legjobbja a Premier League-nek azon a poszton, Souček szerintem az egyik leghasznosabb játékos azon a poszton. Itt azért az a Coufal szorult ki viszonylag hosszú időre, aki az egyik legjobb találatnak bizonyult az előző szezonban. Itt Ben Johnsonnak, egy saját nevelésű játékosnak a beépülésével. Tehát, hogy egy csomó olyan potens és lehetséges jövőbeni klasszis játszik ebben a csapatban, akiknek nem is biztos, hogy a West Ham a szintjük.
Abszolút, és ezért, ami meg már tavaly nyáron is elkezdődött, mondjuk ez a mélyítés, ugye ott főleg egyelőre még azért ez a csatár mögötti posztokról, ugye a Nikola Vlasiccsal kezdődött, ugye, akit elhoztak végül, szóval, hogy azért oda is vannak opcióik, akik mind jók ebbe a fociba, hogy akkor tényleg a labdaszerzés után akkor gyorsan, hogy az Antonio csinálja a területet nekik, és akkor abba berobbanni. Tehát, hogy ez már alapvetően szerintem, ami a Moyes-nál korábban is működött, ez abszolút itt is megvan, hogy akkor ő ebbe a fociába illő játékosokat el akar hozni, és hogy el is hozhatja őket, mert megkapja ez a támogatást. Most nyilván egyrészt az a kérdés, hogy a középpályán mi lesz, hogy nyilván azért, hogyha valaki kiadhatatlan volt, akkor az nyilván a Declan Rice, még másrészt azért az Antonio nem lesz mondjuk már fiatalabb, ami meg talán megint egy ilyen változásra adhat okot ott elő, hogy azért ő meg nyilván nagyon kell ahhoz, hogy mondjuk egy Ben Rahmának legyen egy jó szezonja, ugye végül a remekül fejezte be a helyzeteit, ahhoz meg nyilván nagyon kell, hogy az Antonio csinálja a területet a középpályások.
Én csak azt mondom, hogy ha ezt a minőséget levesszük, tehát hogyha nincsen Rice-od, nincsen Bowen-ed, aki fantasztikus volt ebben a szezonban, nincsen Antoniód, akkor azért hát mondjuk Dawsonra nem biztos, hogy meg tehát akkor lehántod ezeket a szép mázakat, akkor ott alatta némi rothadást vélsz felfedezni, nem?
És ezért fontos, hogy Moyes mennyit adott hozzá, mert ezt hogyha nem ő az edző, akkor jó, igen, ez igen. Alapvetően szem egy gagyi váz, ami...
Én pont azt akartam mondani, hogy azért, hogyha viszont nincsen Moyes megfordítva a kérdést, akkor nincs ilyen Rice-od, aki mondjuk évről évre ennyit fejlődött, mondjuk egy ilyen teljesen komplett középpályásra kezd válni, vagy nincs egy ilyen Jerrod Bowen-ed, aki ennyire zökkenőmentesen jött át a Championship-ből, ami nem feltétlenül volt jellemző az utóbbi években az onnan igazolt támadók.
Meggyőztetek egyébként West Ham ügyben. Leicesternek talán ilyen szürke szezonja nem is volt az elmúlt években, mint ez az idei, viszont zsinórban 5-5-ször sikerült nekik felsőházban végezni, ami azért azt mutatja a Leicester szintjén, hogy egyértelműen ez egy nagyon jól működő projekt, és annak ellenére, hogy most ez egy lyukasnak tűnő év volt, annak ellenére szerintem pánikolásra semmi ok, még akkor sem, hogyha valószínűleg folytatódik az a sor, amit most már hosszú évek óta láthatunk, Tielemans személyében megint egy kulcstávozó szinte biztosan lesz a csapattól.
Nyilván is azért ő egy egészen hihetetlenül fontos játékosa volt ennek a Leicesternek, egészen, és talán idén is szerintem az egyik legjobb szezonja volt egyébként ettől függetlenül kékben, ahogy ő el tudja, vagy hát, hogy nyilván ezt a kreativitást tudta hozni a középpályára, az nyilván nehezen lesz pótolható, de hogy közben meg azért az elmúlt években ez meg már egy ilyen trend, hogy a Rodgersnek folyamatosan alkalmazkodnia kell valamilyen krízisre, mert most éppen a két szélsővédője esik ki, éppen mondjuk a támadói nincsenek, vagy középhátvédjén nincsenek, mint ami ugye idén is jellemző volt, de hogy közben meg ami a hírek szerint ugye kialakul, vagy amit megkapja annak a lehetőséget, hogy újépítse ezt a keretet, és erre meg pozitív jelek is voltak. Most nyilván egy Luke Thomas, ahogy beépült a keretbe, hogy a Dewsbury Hall, akit már említettünk, szintén beépült, egy James Justin
most már felépült.
És válogatottba is ugye behívták, szóval, hogy azért az viszont egyértelműen látszik, hogy a Rodgersben ez még mindig megvan, ahogy ő elkezdte a karrierjét, ugye a Chelsea akadémiáján volt, még a Mourinho alatt először először edző, és hogy azért ő képes ezekhez a játékosokhoz jól nyúlni, és mondjuk Madisont is újra felépített, szóval, hogy...
Hát csak van két vázembere, Evans és Vardy, akire már nem nagyon építhet. Vardyra lehet még építeni? Mert amikor volt, akkor szenzációs volt.
De Evansre se fog már, nem?
Evansre már szerintem semennyire nem szabad, mert főleg, egyszerűen hogy... nem tud végigjátszani öt meccset sérülés.
Még a Westergaardra se építsen helyette valószínűleg.
Jó, mondjuk ez egy kicsit ilyen pánikigazolás volt szerintem.
Abszolút.
Tehát ott ugye Fofana megsérült, és akkor kellett, de nem bált be.
Ez finoman fogalmazva.
Oda egy Fofana szőjöncsüvel neki lehet vágni úgy egy szezonnak, hogy annyira nem aggódsz. Nyilván, de szerintem itt a sérülések azok alapvetően határozták meg ezt az egész szezont.
Igen, abszolút is egyébként szerintem, ami itt egy fontos dolog, hogy ami sokszor probléma szokott lenni ilyen csapatoknak, amik van két felülteljesítő szezon, mint ami ugye volt a két ötödik hely, hogy nem lehet ahhoz mérni mondjuk a Leicester sikerességét, hogy most akkor kétszer negyedik helyet versenyzünk, vagy ötödikek leszünk, most csak nyolcadikak vagyunk, akkor egyből ez egy teljesen egyértelműen csalódáskeltő szezon, ez nyilván nem kijelenthető, és közben meg az, hogy egy ilyen, ha nem is stabil negyedik helyen mondjuk, amire akkor sokan beszéltek, hogy akkor most a Leicester lesz a top 6-nak a legnagyobb kihívója, vagy hogy valakit ki tudnak szorítani, hogyha arra nem is, de hogy erre, hogy ilyen 50-60 pont körül végezzenek, ami meg hát láthatjuk, hogy a 6.-7. helyre mindenképpen elég, vagy minden évben elég szinte egy ilyen európai indulásra, és erre meg a Rodgers tökéletesen be lehet így felépítve a fiatalokat.
Szerintem a Vardy kérdés a legnagyobb kérdés, tehát hogy ott Dakának valamit ki kell találni, hogy miért nem működött ez úgy idén, ahogyan szerették volna.
Nem működött.
Szerintem ez voltak arra.
De Vardy fossa a gólokat, és Dakának meg ez
jó, de mondjuk ilyen hatékonysággal, mint Vardy, azért nagyon kevesen fossák a gólokat egész Európában. Tehát, hogy az még mindig bámulatos, amit Vardy tud.
Hát abszolút. Meg mondjuk itt a Harvey Barnes-t is megemlítem, akinek végre most majdnem végig tudott játszani egy egész szont, és remek szezonja volt. És nekem régóta nagy
kedvencem. Csak 8 meccset hagyott kísérőségét, mert egyébként nála óriási előrelépés. No, Brighton szerintem sokak kedvence, viszont azért nyilván adódik a kérdés, hogy sokatszor mondhatjuk azt, hogy elérte a plafonját, ami egyébként egyre magasabban van, de itt azért most már csak centinként vagy milliméterenként lehet haladni, hogyha még tovább akarja ezt emelni Graham Potter, mert a keretben még ennyi sincs. Mondom ezt annak ellenére, hogy Kukureját már kiemeltük, mint az egyik legizgalmasabb balhátvédjét a ligának, és nekem a személyes kedvencemet, Yves Bissoumát még azért méltassuk egy kicsit.
Hát nyilván is, hogy akik, meg hogy itt hogy tényleg a kiválasztás is tényleg ahogy működik, hogy mondjuk így akkor belenyúltak egy Kukurejába, aki tökéletesen működik.
Hát csak a kiválasztásért az... felelős ember most már Newcastle-ben fog kiválaszgatni, tehát hogy azért azt ne felejtsük el.
Hát igen, abszolút, és hogy nyilván ezt ennek a Potter focinak is, ugye hol lehet a csúcs, ez is egy érdekes kérdés egy ilyen csapatban, hogy ahogy tényleg az, hogy a nagyok ellen egy hihetetlenül alkalmazkodó képes, akár tényleg formációkat váltogatva minden mérkőzésről, miközben a kicsik ellen is azért arra mindenképpen megvan a terük, hogy hogyan juttassák el ugye az utolsó harmad balabdát, és egyébként azért ott tudtak ugye problémái lenni a Brightonnak ugye az utóbbi években is, mert most is ugye helyzetkihasználás mellett, hogy akkor ott konkrétan hogyan dolgozzanak ki nagy helyzeteken.
Hát az mondtam, hogy rövid a memóriám, úgyhogy a Wolverhamptonról azt kell mondanom, hogy itt a végét nézve a szezonnak, hát egészen elképesztő hulladék volt ez a csapat, miközben egyébként ugye a klub történetének legjobb szerepléséről beszélhettünk sokáig itt a Premier League-ben, és csomó izgalmas dologgal, amit Lázs itt megpróbált. Már csak az is szerintem önmagában az volt, hogy egy teljesen átalakított focival elkezdte a szezont a Wolves, aztán Lázs rájött, hogy mégsem a szórakoztatás tetszik neki annyira, hanem az eredmények, hogyha jönnek a pontok. És nekem az nagyon tetszett, hogy ő szépen tudott alkalmazkodni a Premier League-hez, PL újoncként gyakorlatilag, úgyhogy láthattunk biztató dolgokat, de az utolsó időszaka a bajnokságnak mégis azt mutatta, hogy van okoz aggodalomra.
Hát és sőt, én kicsit olyan szempontból ezt vitatnám, ezt az állítást, nyilván jól tudott alkalmazkodni, és ez összességében remek szon a Wolvesnak, de hogy közben meg azért, hogyha nem csak ezt utolsó harmadot nézzük, azért az előtte lévő sem feltétlenül tűnt egy fenntartható játékmodellnek, és...
Nagyon nagy túlteljesítés volt ott a szezon közepe, hát azért.
És ugye mind hátul, ugye a Szát már megbeszéltük, de hát elől is azért nyilván mondjuk ott voltak a Wangnak ilyen valószínűtlenül jó meccsei, mikor lőtt 2-3 gólt, és hogy szerintem erre építeni nem feltétlenül lehet, mert ehhez mondjuk akkor kellni fog egy megbízható csatár, mert sajnos a Raúl Jiménez már nagyon...
Azt kijelenthetjük, hogy őt sajnos elfelejthetjük, bármennyire fáj ezt kimondani?
Hát úgy, mint egy ilyen...
Mint top csatárt.
Az szerintem sajnos, azt igen. Tehát, hogy maximum már mezőnyben tudja még valamilyen szinten hozzátenni, de arra már nem tűnik alkalmasnak, hogy akkor oda is érjen a kapu elé, ami nála abszolút megvolt.
Hát, ha valaki egyébként fosta a gólokat korábban, hogyha már Domától kölcsön vehetem ezt az igét, akkor...
Ontja, akkor én azért... azt mondtam, hogy ontja.
Nem, mert rosszul hallottam. Akkor az pont Jimenez volt, aki szerintem szenzációsan és hihetetlen hatékonysággal használta ki a helyzeteit korábban. Arról nem is beszélve, hogy a mozgásával mennyit segített a társaknak. Abszolút. Talán ez utóbbi egyébként én is azt gondolom, ami megmaradhat az ő futballjából. Nagyon és szomorú.
Közben meg nyilván mondjuk az viszont egy érdekes kérdés, hogy a Neto ugye most nyilván, hogy visszatért, hogy még nem feltétlenül, hogy azon a szinten, mint előtte, még a Podence jó teljesítmény nyújtott, de hogy mondjuk a gólokat, meg a gólpasszokat azért ő sem fossa magából, ugye, hogy akkor én is.
Ez az adás szava.
Még egyszer, kétszer létszik. Az S betűre erősítsetek rá még.
Fossa. No, hát jönnek-e majd az eredmények, hogy ne használjam ezt a szót még egyszer, a Newcastle-től, mert ott is van Callum Wilson, akiről nem mondom, hogy milyen mennyiségben termeli a gólokat, amikor éppen nem sérült. Van egy olyan alap itt a Newcastle-nél, és szerintem ezt érdemes egy kicsit boncolgatni, ami önmagában már szerintem nagyon komoly bizakodásra ad okot. Saint-Maximin az egyik legjobbja szerintem a posztjának itt a Premier League szinten nézve a dolgokat is. Callum Wilsonról én szintén ezt elmerem mondani, mert nekem a másik olyan, aki óriási kedvencem, és szerintem ő megállná egyébként még egy vagy kettő szinten magasabban is a helyét. Lehet, hogy ez a Newcastle-ben fog bekövetkezni. Bruno Guimarães pedig egészen félelmetes volt, amit produkált onnantól kezdve, hogy szép lassan Eddie Howe beépítette, és akkor itt jön még az a plusz, amit mindenképpen hozzá kell tenni, Eddie Howe, aki nekem bőven várakozáson felül teljesítette azt a feladatot, amit rábíztak.
Abszolút, egyébként nekem ő csak emiatt nem merült föl ott az első kategórián, hogy ki mennyit emelt a csapatán, mert nyilván azért ő megkapta ehhez az eszközöket, és igazából mindenki igazából talán be is vált.
Igen, de hát azért Trippier három meccs után megsérült meg, tehát hogy ő azért sokkal többet kihozott, Joe Ellingtonról ne is beszéljünk, mert a szezon legjobbja volt talán az egész Newcastle-ben, hogyha főleg itt a Howe időszakot nézzük, akkor abszolút kulcsemberré.
Teljesen egyértelmű, és ez mondjuk annyira ha valami viszont, akkor ez várható volt, hogy azért, hogyha Joe Ellington egy edző alá kerül, akkor most nem megbántva Steve Bruce-t, akkor ő azért fogja tudni használni arra, mi az ő erősségei.
Na szóval csak itt visszatérjünk a kiinduló kérdésre. Elég kevés beavatkozás szükséges ennél a Newcastle-nél ahhoz, hogy itt gyakorlatilag egy európai helyekért küzdő csapatról beszélhessünk.
Mit a beavatkozás alatt a játékos vásárlás?
Játékos igazolásra gondolok, igen. Tehát, hogy szerintem most...
Nehéz lesz megállni, hogy végtelen pénzed van, könnyű módban játszol a FIFA-ba, menedzser módban, és ne igazolj senkit. És már most tényleg...
Ez még a természetes nyilván... kiválasztódás segíti ezt a dolgot, mert Newcastle még mindig nem annyira vonzó hely. Szerintem. Tehát,
hogy... Majd most az lesz. Fölhúznak egy lakóparkot a játékosoknak. De nem is ez a furcsa, hanem hogy már most megint, ahogy télen, ugye az átvétel után, mennyi pletyka volt, és nem mindegyik pletyka alaptalan, és tényleg be se fejeződött a szezon, annyi játékost hoztak már szóba a Newcastle-el, hogyha ennek az 5%-a igaz ezeknek a pletykáknak, hogy tényleg őket keresik meg, akkor itt még lehet kis fejetlenség is ebből.
Szerintem is itt nyáron, mondjuk ami az egyik legfontosabb lesz, hogy nem menjenek át abba, hogy ezt az organikus fejlődését megtörje a Newcastle-nek, ami ugye Howe-nak a munkája abszolút meglátszik, és egyébként szerintem főleg mondjuk a labda nélküli játékon, ami talán kevésbé volt várható, hogy ő ezt képes lesz majd itt implementálni.
Mert a Bournemouthban ez nem volt annyira nagy erőssége.
Pont ez volt olyan nagy kritika vele szemben, hogy oké, ez tök jó az a Bournemouth, de hogy az, hogy 5 év alatt nem sikerült lefektetni egy olyan labda nélküli játékot, mint ami a Premier League szinten elvárható, az ott nem sikerült, míg itt abszolút is sokszor tényleg egy egészen magasra tolt védekezéssel is, ami a Dan Burnley-ken meglepően jól illeszkedett, aki talán legszemöldök felhúzósabb igazolásnak tűnt ott.
Ancsel? Hát nyilván ott ez egyébként pont szerintem ezt az okosságot jelzi Dan Burn leigazolása is, hogy egyrészt van egy olyan fokozatos építkezés, ami nem támaszt azonnal nagy elvárásokat a klub meg a játékosok felé. Másrészt pedig figyelnek azért olyan dolgokra is, mint amit Dan Burn esetében előkerült, hogy egy Newcastle is rász, tehát hogy legyen valami fajta érzelmi kötődés, beágyazottság, és így haladjanak lépésről lépésre, és én ezt gondolom, hogy ami a legnyugodtabbá teheti a Newcastle szurkolóit, meg akik ezért a projektért aggódnak, hogy borzasztó okosan zajlik egyelőre.
Hát, és mondjuk ez, hogy ez, amit a fifázásra utalt a Doma, hogy mennyire nem ezt csinálta mondjuk a House-a, hogy akkor most idehoztunk mindenkit, akkor egyből egy első meccsen akkor kifutani, mondjuk egy Gimenez. Bruno Guimarães-ra gondolva, ugye, aki akkor még egy-két hétig nem is, vagy két-három hétig nem is került ugye be a kezdőben.
A helyi srác.
A nyúkászüli pizsamában aludt. Sírermezben gyerekkorában. No, itt szerintem a Brentfordról azokat a dolgokat, amiket mindenképpen kell, azokat elmondtuk még a legelején. Az Aston Villa az olyan szempontból viszont egy borzasztó érdekes projekt, hogy ők magukat jelen pillanatban még egy kicsit máshova pozícionálják, mint ahol ez a klub végzett. Itt arról volt szó az év elején, meg aztán Gerrard érkezésekor, és amikor nagyon megindult a szekér, Coutinho leigazolásakor, ugye Dint is szerintem viszonylag jó ütemben Beniteznek is köszönhetően sikerült elhozni, hogy ez a terv csak az lehet, hogy ott a top 4 mögé, vagy a top 6 mögé, ha úgy tetszik, odaérjen az Aston Villa stabilan. Ez nagyon nem lett meg.
Hát nyilván abszolút nem, és itt azért már kevésbé beszéltünk arról, minden igazolás annyira úgy is sült volna, mondjuk nyilván egy Inks, akivel már akkor is megvoltak ugye ugyanezek a felvetések, hogy mennyire lehet ezt egy csapatba összegyűrni, és ugye a Dean Smith ugye részben ugye emiatt is bukott meg, hogy neki abszolút nem sikerült, aztán ugye a Gerrard alatt már érdekes, ezért voltak jobb meccseik, de hogy azért ők sem a támadójáték, tehát egy Gerrard sem a támadójátéknak a brillírozását érte el, hanem sőt, ugye nagyon sok esetben azon a pár ilyen abszolút rohanós meccsen húzták fel ugye a támadószám, amikor nem tudom, egy Leeds ellen, egy Soton ellen, mikor ugye a Coutinho is szerezte a góljainak a nagy részét, miközben azért az lesz itt nyilván a nagy kérdés, hogy mondjuk, ha nem is egyből a top 4 mögé, de hogy azért ugyanerre a szintre, amiről beszéltünk a Leicesternél, hogy ezt a 60 pontot, 60-65 pontot még el tudják érni, amikor hát a keret már
ez most már elvárás lesz.
Igen.
Tehát ez,
amikor nagyon sok ott a
Diego Carlost végül az Aston Villa viszi el, akkor kicsit ökölbe szorul azért a kezem, hogy milyen pénzügyi ereje van a Premier League-nek.
Igen, ott azért nagyon, nagyon sok az olyan csapat, amelyik pont oda szeretné pozícionálni, meg tehát ott egy óriási versenyt várhatunk, és nagy kérdés, hogy Gerrard ezt a lécet, ezt meg tudja mondani.
Everton is így indult ide.
És mondjuk közben az, hogy mondjuk egy labdás játékot mennyire tudna újjáépíteni, mondjuk, hogyha megnézzük, hogy valószínűleg milyen középpálya lesz mondjuk jövőre, ugye ez a Kamarával, a McGinnel, meg a Ramsey-vel, és ami nyilván jól hangzik nevekre, de hogy mondjuk egy passzer mondjuk hiányzik arra a középpályáról, és
szerint... Coutinho ezt nem tudja betölteni esetleg 8-asként?
Hát azért ő erre mutatott nyilván idén is jeleket, főleg mondjuk átmenetben, de hogy közben talán ez is bármilyen jól hangoznak elsőre a nevek, nem arra enged következni, ez annyira egy ilyen nagyon okosan felépített keret, hanem hogy igen, jól hangzik.
Kicsit ilyen nagydolos az egész sztori, nem? Hát, nem azt érezzük?
Ebben? Igen, vagy hogy még a Diego Carlost, én mondjuk feltétlenül nagyon-nagyon sokat nem láttam mondjuk a spanyol bajnokságban, ott kevesebbet, de hogy mondjuk őt elhoz, nem tudom, 28-9 éves játékos tök magas fizetéssel, aki most nem tudom, hogy tud-e annyit segíteni az Aston Villának, hogy ez mondjuk ez feltétlenül nekik megérjen.
Jó agresszív, párharcerős védője.
Ja, igen, abszolút.
Villának. Ami egyébként akár előrevetítheti Minks távozását is, nem? Vagy ő marad mindenképpen?
Hát valószínűleg azért itt inkább őt kéne kiváltani a nyilván, tehát hogy a House szerintem egy jobb védő, mint a Tyrone Minks.
Hát itt, amikor a pofonról beszéltünk, a Southampton is azért egy ilyen parasztlengőt megérdemel, főleg a szezon befejezése miatt. Meg...
Hát ők minden évben kapnak egy méreteset. Hát
igen, tehát ugye azért az, hogy a klub történetének három legnagyobb vereségét házenhütővel szenvedte, az azért egy elég unikális
statisztika. Minden egyes alkalommal ez jut eszébe az embernek a Southamptonra.
Igen, egyrészt, másrészt meg az, hogy szerintem teljesen méltatlan volt az, ahogy ezt a szezont befejezte a Southampton. Tehát ennyire nem szarhat bele a szezon végébe egy csapat, miután megvolt a bemaradáshoz szükséges pontmennyiség. Úgyhogy azért rossz is volt nézni ezt a csapatot ott a végén.
Hát nagyon nyilván az Arsenalon kívül nem is nagyon nyertek itt, de ez nekünk már ilyen hagyomány az Arsenalnak, hogy ez ugyanilyen volt még a Koeman alatt, hogy szóval csak az Arsenalt verte meg, de egyébként meg rajtuk is egy kicsit azt érzem, amit mondjuk meghúztak sokan, ugye mondjuk itt a Leedsre gondolhatunk, hogy egy még nem feltétlenül, vagy az eredmények is olyanok voltak, hogy kicsit megfáradt ugye ott is a kapcsolat, és azért itt is szerintem abszolút ez is érezhető, és azért a Házenhütlőnek is voltak olyan nyilatkozatai, hogy hát ő nem akar 60 évesen is edzősködni, meg hogy ő ezt nem tudja elképzelni magát, és ez is utalhat arra, hogy nyilván azért ez a keret is egy rendkívül alacsony színvonalon lévő keret, egy-két játékost leszámítva.
Hát Broját például, aki nekem a szezon egyik legnagyobb felfedezetje volt.
Vagy Kyle Walker-Peters is egy kiváló játékos ilyen szempontból, de hogy azért az idei szezonig, ugye még pont ez volt náluk a kulcs, hogy azért annyira rosszak sose voltak, hogy kiesés ellen küzdjenek.
Hát én mondjuk azért, hogyha most nem számoltam össze, de hogyha WordPress szabadrugás góljait meg az ő szabadrugásaiból előkészített gólokat kivesszük, akkor itt óriási bajban lett volna.
Igen, pont ezt akartam én is mondani, hogy idén viszont ez abszolút megtörtént, és azért már mondjuk tavaly is ugyanerről volt szó, hogy azért a pontrugásokon kívül esetleg még a Cheh Adamsnek a...
Doma valami nagyon rossz poént fog mondani.
Nem. Hát most mi az, hogyha kivesszük WordPress-nak a szabadrugás gólyait? Erre mondta azt a Pippo, hogyha Mari bácsi, vagy Mari néninek, akkor Mari bácsi lett volna.
Igen, de...
Minden évben talál egy olyan játékost a Szoton, akiből, ha nem is sztár lesz, de húzni tudja úgy a csapatot, hogy abból nagyon hamar megvan egy ilyen biztos középmezőny. Tehát azért valahogy mindig lerakják az alapokat arra, hogy ne legyen belőle kiesés.
Hát meg nyilván közben az, hogy nagy csapatok ellen azért rendszeresen össze tudja szedni magát ez a Southampton, és most is volt egy csomó jó meccsük, ugye akár a Liverpool ellen, vagy a Manchester City ellen is.
Amikor hát a City ellen ugye kétszer nem kaptak ki, úgyhogy 1-1 meg 0-0.
Igen, pontosan. Tehát hogy ott azért tud ez jól kinézni, de hogy közben meg az velük egy kategóriájában lévő csapatok ellen meg nem nagyon tud mondjuk már egy-két szezon óta olyat hozzáadni a házaütlő, hogy ezen emelni tudjon ezen a szinten.
Én nem, nekem személyesen nem tetszik annyira ez a projekt, még hogyha vannak is egyébként egyértelműen pozitívumai meg erényei. Az Evertonról beszéltünk, egyetlen egy kérdés, Frank Lampard-dal mit várhat az Everton a következő szezonban, és itt most
vért, semmi pikírség,
semmi pikírséget nem szabad rajtam felfedezni itt a kérdés feltevésekor.
Hát ez egy kiváló kérdés, mert hogy most is ugye idejött a Lampard, és megpróbált mondjuk játszatni egy olyan focit, ami mondjuk korábban is volt rá esetleg jellemző, és aztán visszatért ahhoz, amivel mondjuk a Rafa Benit, ami miatt a Rafa Benit ezt kirúgták meg, ami miatt kiutálták a szurkolókon részben, mivel egy másrészt a Liverpooli kötődése miatt, de hogy mégis végül ugye azzal maradtak bent, és hogy ő mondjuk képes lesz, mert a Lampardnak ezt érzem a legnagyobb problémájának, mint edző, hogy ezt a egyensúlyt képtelen egyszerűen megtalálni a csapatainál. Ugye a Chelsea-n is ugyanez volt, mert ami már kezdetektől látszódott, hogy egy ideig benne volt az, hogy oké, hogy fiatalokkal egy támadó foci és letámadnak, de közben meg szétszakadtak hátul, és úgy futottak át rajtuk, mondjuk egy Crystal Palace, vagy akármilyen kis csapat, hogy teljesen egyértelmű volt, hogy hol vannak a lyukak, és még a Kanténak kellett volna egyedül 4 játékos helyet játszani, mondjuk néha sikerült is neki, de néha nem, és hogy itt meg pont az ellentét, hogy elkezdte valahogy, mondjuk visszaemlékszünk egy Tottenham elleni meccsre, amikor rúgtak 5-5 vagy 6-ot, nem is tudom, mennyi lett annak a mérkőzésnek a vége, és akkor attól eltért, és akkor most meg az, hogy beállnak 4-5 védővel bunkerezni, és akkor még valami lesz. És hogy
hát igen, erre nagyon nehéz bármit ráfogni, hogy bármi progresszívet vagy előremutatót láthatunk volna, de ettől még persze elképzelhető, hogy egy ilyen tiszta lappal elindult szezonban még lesz valami pozitív is. Na, a Leeds és a Burnley egy kalap alá véve a Watfordra és a Norwichra nem pazarolva a szót. Még szerintem annyit mindenképpen érdemes megegyezni, hogy itt a két csapat összevetésében végül a Leeds jött ki jobban, és hát egyértelműen azért a minőség a Leeds oldalán állt, hogyha most itt a játékos keretet megnézzük. Más hozzá tudott-e tenni ahhoz, amit Bielsa ott hagyott neki?
Hát szerintem nagyon minimálisan, maximum annyit, amennyivel tényleg pontben tudtak maradni, mert hogy részben, ugye egyrészt arról beszéltünk, hogy ezt a védekezést valamilyen szinten rendbe rakta, és azért talán sikerült is valamilyen szinten ellépni a Bielsa féle emberfogástól egy ilyen nyilván zóna védekezésre, ami a másnak a csapatait jellemzi, de hogy közben meg ez meg annak az áldozatával járt, hogy közben a támadójáték az szinte nem létezővé vált, vagy ilyen egészen nézhetetlen, és mondjuk ha gondolunk arra, hogy most már a Brandon Aronsonnak az érkezése az biztos is talán, igen, vagy szinte biztos, ez meg előrevetítheti azt, hogy mondjuk a Rafinha nem biztos, hogy őt nem meg tudják tartani, valószínű, hogy nem tudják megtartani, és hogy ezzel terhelve azt a támadójátékot azért még szerintem nekik nem húzódott el a kiesés réme a fejük fölül, még hogy most ideiglenesen igenis.
Pont Rafinhaért biztos, hogy rengeteg pénzt kapnak, hogyha megveszik, így, hogy nem esett. Ugye a Barca arra bazírozott, hogyha kiesnek, akkor Rafinhának volt ilyen a szerződésében, hogy hát majd, hogy nem ingyen mehetett volna, így viszont ha meg is veszik, akkor abból legalább egy jó nagy kis szóval egy jó kis összeg.
Igen, mi tegnap megtartottuk a Premier League évzárónkat, úgyhogy ennek a hatásait lehet, hogy halljátok azért a műsoron, amikor Burnley, Norwich, Watford 3-asból, most rossz volt a sorrend, ahogy mondtam, bármelyik csalt könnyeket a szemetekbe, hogy, hogy jövőre nem láthatjuk a Premier League-ben?
Hogy
még,
mire,
még Michael
mire
Jackson
kap...
sem tudta bentartani a Burnley.
Mire kap majd ilyen ejtőernyős kifizetéseket az a Norwich, azt nem tudjuk megfejteni szerintem.
És hát valószínűleg egyébként most nekem tippelnem kell, mi is nagyon fogjuk őket viszont látni.
A Norwichot? Hát nyilván... hát mindig az van, hogy megnyerik 250 ponttal a championship-et, és utána össze-vissza pofozzák őket a Premier League-ben.
Hát igen, de hogy közben azért ott is, amennyire lehet hallani a, ugye a sportigazgató, a Stuart Webber talán?
Webber, így van.
Igen,
vagy
igen.
Weber?
Weber, nem tudom. Párke volt a német, szerintem Webber.
Igen.
De hogy ő is azért valószínűleg távoztat, szóval én abban vagyok biztos, hogy ők vissza tudnak jönni, még ugye a Burnley-nél, meg ugye ennek az egész nagy, először érthetetlennek tűnő kirúgásnak, hogy a Dice-tól megszabadulnak, ugye ez lett volna az egyetlen menthető kimenetel, hogyha ők bent tudnak maradni.
Nem voltak messze tőle azért, tehát ezt tegyük hozzá.
Hát abszolút, csak közben meg azért valószínűleg a Championship-ból visszajutni, meg a Dice-sal lett volna sokkal jobb esélyük.
Mint... Igen, ugyanakkor azért szerintem pont ez a néhány meccs bizonyította azt, hogy azért megfáradtott az a Dice és a keret közötti kapcsolat, mert ez az egyébként már bocsánat, de hulladék csapat, magához képest nagyon jó futballt mutatott, szerintem ott azért az lelkigátakat felszabadított néhány játékosnál, elismerve maximálisan sondás munkáját, de azért az valahol normális, hogy ennyi év alatt egy ilyen kapcsolat az elgyengül.
Nyilván, de közben ez azért is hozzájárult, hogy ő feltétlenül támogatást nem kapott, ugye, hogy felfrissítse ezt a keretet, akik nem feltétlenül fásulnak bele, és közben meg ugye Burnley-nél meg arról lehetett hallani, hogy pénzügyileg ők nagyon-nagyon függtek a Premier League pénzt, szóval szerintem ők ilyen szempontból engem meglepne, hogyha ők vissza tudnának jönni még az ejtőernyős pénzek ellenére.
Hát
is.
De az akkora, szerintem az akkora pluszt jelent, hogy a Burnley-nek ott azért bőven lesz.
Sőt, ugye a felvásárlásukkal ugye még ráadásul tartoznak is egy csomó pénzre, ugye, ami pont emiatt, hogy nem költöttek sokáig, ugye kialakult egy ilyen prudens működés, és akkor annak az így összeszedett pénz, hogy csomót arra költöttek, hogy vagy hát kölcsönt vettek ki, ugye az ELK Capital, hogy meg tudják menni, és innentől ez szinte nem vett jó kilátásokat.
A Watfordról meg a legtöbb, ami elmondható, hogy szegény két öreg ember tönkretették itt a szezon közben, ugye rányi.
És én amúgy emiatt gondolkodtam Gino Pozzónak is a pofonon, de még nem ráesett a választás. Igen,
teljesen jogos. Úgyhogy Cisco Munoztól úgy váltak meg, hogy nem is nézett ki rosszul szerintem. Még vele volt a legerősebb a csapat, szerintem nagyjából kijelentett.
Legutóbbi kiesésükkor meg jött ugye a Nigel Pearson, és akivel teljesen feljavult a csapat, és úgy nézett, hogy benn is maradtanak, és kirúgták
ott a szezon előtt három meccs, ja, hogy igen. Na mindegy, hát ez a Watford. Köszönjük viszontlátásra. És akkor ezt mondjuk itt a Premier League évértékelő végén maradt mennetek egyébként valami még, amit mindenképpen bármelyik csapatról, amit el akartok mondani? Biztosan nagyon sok marad benne.
Crystal Palace-ről nem beszéltünk amúgy.
Hát a Vieira-ról beszéltünk. Ja. Vagy akkor akarsz még pálaszhozni egy kicsit?
Ne, hát nem csak itt a sor.
Olisszé nagyon nagy király volt nekem, ő tetszett a legjobban. Geleger mellett persze, mert hát azért ő volt a legjobbja a pálasznak.
Meg a Gehiék mellett.
Meg a Gehiék, hátul. Igen. Úgyhogy á, igen, az ott az egy nagyon fancy kis csapat volt, nem?
Lesz is.
Abszolút. Az is lesz? Nem,
hát egy
Geleger kiveszed ebből a rendszerből, akkor ez ugyanúgy fog működni?
Szerintem az...
Mert ő valószínűleg nem maradt, tehát hogy azt azért sejthetjük.
Hogy... Igen, ez szinte biztos, de szerintem abszolút. Most nyilván az Eze is azért egyre inkább felveszi a ritmust, meg az Olisze, aki nekem is nagyon nagy kedvencem volt már, mert idejött is, ez szerintem ezt a szintet tudják tartani, mert mondjuk azzal van a kétség, hogy feljebb tudnak-e ők lépni.
Bár egyébként pont az volt szerintem Vieirának a nagy mágiája itt, vagy övé, vagy Ossian Robertsé, vagy kié, aki ott van a klub környékén, hogy olyan játékosok, a MacArthur, hogyha mondjuk egy nevet kell mondani, Ward, Benteke, tehát hogy ők azért futballistának néztek ki ebben a szezonban az előző évekhez képest. Úgyhogy...
Az, hogy ilyen játékosok ide tudtak hozni, ez meg abszolút a Vieirának is köszönhető, és innentől meg az, hogy mondjuk az is egyébként egy remek vezető edzői skill, hogy olyan embereket tud maga mellé szedni, akiknek tud delegálni. Mondjuk az a Kloppnál is mindig elmondják, hogy milyen kiváló háttéremberei vannak maga mellé.
Persze. így most elégedett vagy? Még ha nem is volt a helyén a Crystal Palace, de... No, hát akkor Premier League-el most egy darabig nem fogunk foglalkozni, de most szokottnál sokkal korábban újraindul majd a szezon. Augusztus 6-án már lejátsszák az első bajnoki fordulót Angliában, úgyhogy mi is majd jövünk akkor tájt, sőt, már ugye júliusban meg lesz a Community Shield is, eléggé szokatlan módon itt a katari világbajnokság menetrendje miatt. Úgyhogy hamarosan majd jövünk. Balázs, neked nagyon szépen köszönjük, hogy segítettél köszönöm összefoglalni szépen az idén látottakat. Nektek pedig a meghallgatást köszönjük. Sziasztok!
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké.
Embertelen Podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.